Szeretettel köszöntelek benneteket. Még mielőtt belekezdenénk, szeretném, hogy mindenki egy picit aktivizálja magát. Tudom, biztos a hét is ilyen volt, de csak egy rövid apróság. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen volt a hetetek? Hogyan érkeztetek ma ide? Ha egy szóban ki tudnád fejezni ezt, hogy milyen volt a heted. Köszönöm, Rudi, örülnék, hogyha aki szívesen egy-egy szóval így hangosan, ha megteszitek. Bátran, kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen volt. Aki szívesen teszi, nem kötelező. Vegyes. Elég volt. Hú. Nehéz. Kérlek majd, hogy ezt a szókapcsolatot, amit most mondtatok, meg gondoltok magatokban, ezt jegyezzétek meg, mert majd még szükség lesz rá valószínű. És az elmúlt, hát körülbelül 9-10 évben megtanultam egy nagyon jó kérdést, azon kívül, hogy vagy, és milyen volt a napod, meg a heted, ami egy kicsit másfelé tereli a dolgokat, hogy van a lelked? Na, ezt a szót jegyezzétek meg még jobban. Ez két szó. Valaki szívesen mondva egy szót. Nem muszáj. Oké. Okay. Jó. Nekem is elég vegyes volt a hetem. Sok minden volt, meg történt. Szeretnék nektek elmondani egy bizonyságtételt. Gondolkoztam rajta sokat, hogy ebben a formában elmondjam-e, de sokszor van úgy az ember, hogy nem mer válaszolni, hogy milyen volt a napja. Vagy ha igen, akkor lehet, hogy azért nem mondja, mert nagyon nagy panasznak tűnhet. Vagy pedig egyáltalán nem feltétlen szeretünk a nehézségeinkről, vagy akár az úgymond intimebb dolgainkról ebben a nehézség és hasonló témában beszélni. De úgy gondolom, hogy egy közösség attól tud igazán jól megerősödni, akár egy házasság, akár egy család, akár egy házi csoport, akár egy gyülekezet, hogyha vannak olyan emberek, akik megosztják a dolgokat, mert én is nem nagyon szerettem ilyenekről beszélni. Nem azt mondom, hogy minden nap mindig szeretek, de sokat tanultam ebben, hogy ha valaki egy kicsit előrelép ebben, akkor az sokat jelent a többieknek is, és könnyebb egy jó közösséget összekovácsolni, ahol tényleg olyan dolgokról is lehet beszélni, ami nem csak egy úgymond átlagos dolog, hanem úgy igazán, hogy mi van a lelkünkben és az Istennel kapcsolatos dolgokra, és úgy gondolom, hogy erre szükségünk van minden nap. A januári hónapunk a családunkban, a feleségemmel nagyon nehéz volt. Majd ismerős lesz a téma, ez csak egy lehet a sok közül, mert hát az a hónap elég nehéz volt anyagilag, mondjuk így. És az a helyzet, hogy nem vagyok mazoista, de néha örülök, amikor nehéz, mert elképesztő jó megtapasztalni, amikor Isten ezt megoldja. És február 2-án született a középső gyermekünk. Ezt most még kimondom, hogy középső, mert nem sokára már nem tudom, mert ha 4 lesz, akkor már nem tudom, kit hívjak középsőnek. De készültünk a születésnapjára, és ebben a hónapban hát nem minden úgy sikerült a készülődésben, ahogy terveztük. És február 2-án ott álltam, és azért ebb tudjátok képzelni, főleg családfőként milyen szuper érzés. Nyilván nem csak nekem, de ott álltam, hogy hát most nem biztos, hogy annyira szépen fog összejönni ez a születésnap, mint ahogy szerettük volna. Nem azért, mert azt tanítanánk a gyerekeinknek, hogy akkor most csak úgy lehet születésnapot ömleszteni, vagy ünnepelni, hogy ráömlesztjük az ajándékot, de azért ezek egy olyan napok, amiket a feleségemmel eldöntöttünk, hogy tényleg különlegesre veszünk, nem tudjuk, hogy meddig vagyunk együtt, hogy meddig élünk. Teljesen mindegy, hogy 5, 6, 12, 85, 90, 50, nem tudjuk, hogy van-e holnap. Vagy lesz-e következő nap. Úgyhogy amíg itt vagyunk, igyekezzünk egymást megbecsülni. És ilyenkor ki is szoktunk venni ilyen anya-apa napot, pedagógusok vagyunk. És akkor otthon vagyunk a gyerekeinkkel. És az a helyzet, hogy hát eléggé aggodalom fogta el a szívemet, a feleségemét is, és éppen készültem kimenni imádkozni, és mondtam, hogy jó, akkor most extra módon, pluszban is készülök kimenni. És amikor kimentem imádkozni, akkor elmondtam Istennek ezt, hogy Uram, nekem ez most nem jó. Nem tudom a családomat úgy eltartani, ahogy szeretném, és ez nekem rossz érzés. Így férfi emberként. És elmondtam ezeket a dolgokat Istennek, majd kinyitottam a Bibliámat, és az a szakasz következett a Timóteus első levelében, amikor Pál beszél Timóteusnak, és mondja, hogy és olvasom az igét, ez lesz ma a fő igénk, akinél van Biblia, nyugodtan majd vegye elő. 1 Timóteus 2.8. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Úgyhogy, ahogy végig gondoltam ezt az igét, akkor rádöbbentem arra, hogy igen, ez most nagyon világít, és tudom, hogy Isten ebben szólt, és nekem szólt. És kezdtem szépen sorra venni ott az igét, hogy miről van itt szó. És ugye harag, imádkozzanak harag nélkül, kételkedés nélkül. Mondtam Istennek, hogy igen, van bennem harag. Voltak most olyan helyzetek az elmúlt időben, ami dűvel töltött el, vagy rossz érzés volt. Nem jó, nem jó ez Isten előtt. Egyszerűen gátolja az Istennel való, hogy úgy mondjam, szabadságomat, a kapcsolatomat. És mondtam Istennek, hogy igen, feljött bennem egy pár dolog, és ezt mondtam neki, és mondtam, hogy bocsánatot kérek ezért, mert. Vagy bocsánatot kérek azért, mert. És letettem elé ezeket a dolgokat. És jött a következő kételkedés. Amikor ott állsz az Istennel, tudod, hogy a világ mindenség ura, a te megváltód, és hozzá kapcsoltad az életedet, nem lehet állandóan, folyamatosan csinálni ezt az ördögi kört, hogy amikor minden rendben van, és minden boldogság van, akkor erőteljesen ott vagyok az Istennel, igét olvasok, hálát adok, amikor meg nehéz, akkor meg le vagyok lankadva. Sokszor éreztem már ezt magamon. Ki se akarnám nyitni a számat legszívesebben. Kételkedés nélkül. És nem olyan Istenünk van, aki ne indulna meg ezen a dolgon, amikor neked nehéz. Félre kell tenni azokat a dolgokat, amikor arra gondolsz, hogy biztos ez Isten engedte meg. Van ilyen. Biztos, hogy van ilyen. De nem állandóan a mi érteken kell ülnünk, hogy miért van ez, miért van ez. Én sokáig csináltam ezt. Még megtérésem előtt is. És higgyétek el, aki tudja, hogy miről beszélek, ez egy nagyon hosszú és nehéz folyamat, amiben bele tud ragadni az ember. Néha még a mai napon is mindig küzdenem kell, vagy küzdenünk kell azon, hogy nehogy visszatáncoljon az óember. Szóval azt mondtam Istennek, hogy Uram, itt vagyok előtted, és én tudom, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Rólunk fogalmas is, hogy hogyan teszed, de meg fogod tenni. 100%-ig biztos vagyok benned, mert te most nekem ezt mondtad. Már megígérted, sokszor adtál ígéretet, de ez most itt nekem szól. A történethez hozzá tartozik az, biztos mindenki hallotta mindenféle felületen, híradóból, sajtóban, hogy a pedagógusoknak bért emeltek. Mi a feleségem, mind a ketten pedagógusok vagyunk, zenetanárok, és ő, mint a zeneiskolának az igazgató helyettese, sok minden olyan gazdasági dologba is belelát, és sok mindenbe beavatja őket a tanker, amit egyébként mondjuk engem nem. És mondta néha, hogy nehéz neki, mert hogyha most jön valaki, és azt mondja, hogy miért nem jött még meg a fizetésünk, akkor úgy magára veszi, de hát nem ő tehet róla, hanem hát ez van. És a tanker közölte azt, hogy mivel most itt új rendszer van, és mennek a dolgok, így senki ne számítson arra, hogy 10-énél hamarabb lesz fizetés. Ott álltunk pénteken, 2-án. Aztán letettem a Bibliámat, bementem, és mondtam a feleségemnek, hogy Isten ezt ígérte nekem, és ma gondoskodni fog rólunk. Nem tudom, hogy hogyan, hogy mi fog történni, de gondoskodni fog rólunk. Leültem Barnika mellé, legoztunk, kikeresgettük a Lego alkatrészeket, mert éppen össze akartuk építeni ezt-azt, és ugye még nem is kezdtük el bele nagyon így a születésnapi kis ünneplésbe. Körülbelül 1-1,5 óra telt el, csippant a telefonom, és mind a kettőnknek megérkezett a fizetése, ráadásul az emelt összeggel. Úgy, hogy amikor nehéz, akkor kérlek kapaszkodjál abba, hogy milyen volt, amikor jó. Ne az Isten hibáztasd, hanem azon gondolkozz, hogy igen, itt vagyok most, és milyen megtapasztalás, milyen bizonyság, és ne habozd ezt elmondani mindenkinek, aki csak az utadba kerül. Egyszer Révész Árpád bácsival beszélgettem az egyik konferencia előtt, és azt mondta, hogy kérni kell az Istent, hogy jöjjön valaki, akinek elmond a bizonyságot. Hogy valakit adjon az utadba, aznap, amikor mész a munkába. De azt mondta, hogy nem szabad csak ennyit, hanem legyél felkészült is. Legyél felkészült. Úgyhogy szeretnélek titeket erre bátorítani. Még egyszer szeretném felolvasni ezt az igét. 1 Timóteus 2.8. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Megfogott engem ennek a mondatnak az első fele, mégpedig az, hogy azt akarom. És elkezdtem egy kicsit forgatni magamba, és Isten azért forgatja ezt most már bennem egy ideje. Remélem, hogy nektek is olyan áldás lesz, mint amilyen nekem volt. Hogy az akarom. Ez azért elég sokszor feljön az életünkben, és egész sokszor feljön a Bibliában, az igében. Hiszen amikor Noét kiválasztotta az Isten, ő azt akarta. Ő eltervezte, őt választotta ki. Amikor Isten megteremtette a földet, akkor meg akarta teremteni a földet. Ez az akarom, ez olyan erős, hogy én sokszor úgy érzem, hogy amikor ilyet olvasok, hogy azt akarom, tehát, hát kinek olvassuk a Bibliát saját magunknak? Isten parancsba ad valamit. Igaz, itt most Pál apostolon keresztül, persze Timóteus felé. Lehet Istennel beszélgetni finoman, meg lehet kérni. De nagyon fontos nem elfelejteni, hogy sokszor lesz olyan, amikor azt mondja, hogy akarom. Ezt akarom, hogy tedd meg. Ez nem kérés. Nem kérés. Ez egy nagyon erőteljes dolog. Azt akarja, hogy a férfiak, nem szeretném és nem is fogom átírni a Bibliát, ne értsetek félre, de hagyd tegyem mellé, hogy per nők. Szükség van. Szükségünk van a nőkre. Istennek szüksége van az asszonyokra is. Hogy tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. Gondolkoztam ezen a tiszta kézen, igaz? Hogy felemeljük a kezünket. Már ez a mozzanat. Sok ige hirdetésben hallani, hogy felemeled és dicséred az Urat. Meg megadod magadat. Most ide jönne valaki egy gépfegyverrel, és nem akarom forszírozni a háborús helyzetet, ezt nem azért mondtam. Tuti felemelem a kezemet. Ott vagy, és megadod magad az Isten előtt. És mi az, hogy tiszta kéz? Mennyi minden van, ami az ember életét nap mint nap be tudja koszolni, be tudja mocskolni? Van olyan, amit látsz a szemeddel, van olyan, amit te teszel meg, és nem a legjobb. Néha előfordul velem az, ami ma is. Tamás, köszönöm a bátorítást. Majd, hogy nem elmondtad az ige hirdetést. Nagyon jó volt. Szóval, hogy ahogyan állsz az Istenhez, hogy a tiszta kezeket felemeled, abban mennyi minden benne van. Hogy mitől lesz tiszta a kezed? Hogy mit látsz a világban, hogy hogyan gondolkozol, hogy kinek engedelmeskedsz, hogy kikkel veszed magadat körbe? Hogy hogyan éled meg a napokat, a pillanatot? Hogy miként éled az életedet? Nem tudsz másképpen tiszta kezeket felemelve, csak hogyha az Isten dolgai rendben mennek. Én nem mondom azt, hogy ez könnyű. De olyan sok minden van, ami az embernek keresztezi az útját, ahogy Tamás az elején mondta. Mi tart téged vissza attól, hogy tiszta kezeket felemelve imádkozz? Mi tart téged vissza az Istentől? Nem? Mikor sokszor szoktam ezen gondolkozni. Nyilván nem véletlen az, hogy azt mondja Pál Timóteusnak, hogy azt akarom, hogy a férfiak. Szükség van erős férfiakra. És ez nem abban fog megnyilvánulni, hogy akkor ezek a férfiak úgy gondolják, hogy ők a táplálkozási láncnak a csúcsán vannak. Szükség van az Isten embereire. Szükség van azokra a férfiakra, akikre rá lehet bízni a családot. Szükség van azokra a férfiakra, akikre az Isten rá tudja bízni a dolgait. És lehet, hogy azt érzed most, úgy, ahogy én ott voltam, aggódva, hogy Uram, látod, hogy rám bíztad, és puf neki. Lehet, hogy azért kerültünk most oda, mert sok mindent ki kellett fizetni, de lehet, hogy benne volt az is, hogy valamit nem gondoltam át, és úgy vettem meg. Úgyhogy szükség van azokra az emberekre, akiket Isten vezet, akikre Isten rá tud bízni, és én úgy látom, hogy amikor valaki a világra jön, nincs véletlen. Azért ültök itt, azért vagytok itt, mert lehet, hogy csiszolatlan gyémánt vagy, lehet, hogy már Isten megpolírozott, lehet, hogy most már a 3000-es csiszolópapírral simogat, és már csillogsz, villogsz. És nem tudom, hogy hogy vagy ma itt. Na most gondoljatok arra a szóra, a másodikra. Hogy van ma a lelketek? Hogy vagytok ma? Milyen állapotban jöttetek ma ide? Mi tesz rátok nagy hatást? Ott van-e előttetek az Isten? Szeretnélek titeket arra bátorítani, hogy ne engedjetek az ördögi körnek. Ne engedjetek annak, amiből már kiléptetek. Ha úgy ülsz itt, hogy még nem léptél oda az Istenhez, vagy úgy ülsz itt, hogy visszatart valami, akkor legyél ott, és mondd azt, hogy Uram, ez a gyerek valamit magyaráz meg, már annyiszor hallottam itt ezt, azt, amazt, de valamit érzek, mondd meg nekem világosan, hogy mi az. Hidd el, hogy az Isten nem tartja magát vissza tőled. Szükség van az Istennel való rendezett kapcsolatra, hogy meg tudd azt tenni, hogy tiszta kezeket felemelve imádkozhass. Mert ha az Isten elé nem teszed le, a következőnél mondjuk a haragot. Van benned harag? Nem feltétlen amiatt, mert valakire haragszol, lehet, hogy igen. Lehet, hogy te okoztál másnak valamit. Lehet valami nehezet. Lehet, hogy más bántott meg téged nagyon erősen. Én is tudom, milyen ez. A napokban is átéltem, hogy egy hozzám nagyon közel álló ember bántott meg elég erősen. És volt olyan, amikor nem úgy reagáltam, ahogy kellett volna. Szeretnélek titeket bátorítani, hogy olyan Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki elé bármit letehetsz. És ha azon gondolkozol, Tamás is mondta az elején, ez nagyon ütött engem, hogy már lehet, hogy ott állsz, és évek óta nem történik semmi. Lehet, hogy már hetek, napok óta folyamatosan valami frusztrál. Imádkozol valakiért, és nem történik változás. Imádkozol valamiért, és nem történik változás. Nem könnyű mondani, de tudom, hogy könnyűnek fog hangzani. De ne hagyd abba. Ne hagyd abba. Senki helyett nem tudunk dönteni. Én sem tudok helyetted. Tamás sem tud a felesége helyett. A feleségem sem helyettem. De ha az Isten rád bízott valamit, akkor álljál be abba a sorba, és legyél ott előtte, és mondd el a bizonyságodat a munkahelyeden, a családodban. Mert az van az Isten igéjében, hogy te bizony áldással vagy a körülötted levőkre. Azokra is, akik keményen betámasztanak, vagy lehet, hogy elég agresszívan viselkednek. Hiszen emlékezzetek csak Noéra, amikor kiválasztotta az Isten. Hát bocsássatok meg a kifejezésért, de mindenki hülyének nézte. Nem? Még talán ott a saját családján belül is, hogy nem tudom, én elkezdenék az udvaron ácsolni egy hatalmas nagy bárkát, lehet, hogy megkérdezni a feleségem vagy a fiam, hogy apa, fiam, minden oké. Tolod ide be a nem tudom hány méteres rönköket, be se férünk. De ha az Isten azt mondta, hogy gondoskodik rólad, ha az Isten azt mondta, hogy azt a szolgálatot rád bízza, vagy ha az Istentől megkaptad azt az ígéretet, ami most benned van, és tapasztaltad, és megkaptad, és olvastad, vagy valaki odajött, és ilyen módon kijelentette, akkor ebbe álljál bele, ne abba, hogy neked most rossz, és úgyse fog változni. Jó pár évvel ezelőtt Tamás odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy arra gondoltunk a többiekkel, hogy örülnénk, ha beállnál te is Isten tiszteletet vezetni. Hát szükség van az emberekre. Hú, nagyon örültem és köszöntem. És akkor kicsit beszélgettünk róla, eltelt egy pár nap, és volt egy házi csoport. És azon a házi csoporton volt egy kérdés. Ott ültünk körben, egy nagy nappaliban, és én Isten bizony nem akartam senkit megbántani, de olyan tűz meg hív volt bennem, meg mindenféle gondolat, hogy egy mondattal így gyönyörűen így mindenkit lesöpörtem. Tudjátok, mint a szőnyegbombás, így, és én észre se vettem. Majd amikor az egyik barátommal többször imádkoztunk, elmentünk a Rába partra imádkozni, beszélgettünk, akkor megkérdezte tőlem. Lehet, hogy hallottátok már ezt, hogy mondtam, nem baj, jobb kétszer, mint egyszer se. Hogy figyelj, tudod azt, hogy milyen bántó voltál? Tudod, hogy milyen bántó voltál? Mondom, miről beszélsz? Nem. Amikor ezt meg ezt mondtad, akkor nagyon sok mindenkit megbántottál. Az volt a válaszom, hogy figyelj, ha ez van, hogy még észre sem veszem azt, hogy megbántok mást, akkor én ezt a szolgálatot sem fogom elvállalni, mert ide kiállok, aztán itt lerombolom a fél gyülekezetet. És tudjátok, amikor valakin keresztül Isten oda néz rád, és azt mondja, hogy ne a szolgálatot tedd le, hanem a bűnt. Lehet, hogy most ilyen helyzetben vagy. Lehet, hogy harag van benned. Lehet, hogy még nem adtad oda magadat az Istennek. Tedd le a világnak a dolgait, és ne azon gondolkozz, hogy ezután mit lehet, vagy mit nem lehet. Úgy képzelem el azt, amikor letesszük a haragunkat, nagyon aktuális a mai nap, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. És akkor ott vannak az emberek, és terítik elé oda a felső ruhákat. Vágják le az ágakat, nagy leveleket teszik le. Vágjad le az ágaidat, meg vegyed le azokat a ruhákat, amik harag benned, ami dű benned, ami kételkedés, ami aggodalom, és terítsd oda elé. Mert át fog rajta menni, és attól kezdve az övé. Kételkedés nélkül. Szoktál-e kételkedni? Én elég sokat kételkedek. Vannak ilyen helyzetek, amikor lelkileg eléggé legyengülök, hogy valami olyan dolog történik, hogy képes elvinni engem. Elvinni az attól, hogy az Isten jelenlétében legyek, vagy hogy az Istent nézzem folyamatosan. És akkor jövök, és elkezdem megoldani a dolgokat. Na, ez az erőlködés. Ez a másik, ami nagyon, nagyon nehéz. És ez is szüli a kételkedést is. Mert azt gondolom, hogy akkor majd én megoldom. Az Isten pedig majd a második, hanem a harmadik helyen lesz ebben a dologban. Szóval, még Mózes is kételkedett magában, de beállt az Isten dolgaiba. Sokan kételkedtek Noéban. És tudjátok, az, hogy Noé az Istennek engedelmeskedett, és nem kételkedett, az megmentette az egész családját. Egyszer azt mondta nekem Isten, hogy én küldelek, és akkor, amikor kell, akkor majd megáldalak, hogy az jöjjön ki a szádból, aminek kell. Ne félj attól, hogy majd megint rombolsz. És ha így teszed ezeket a dolgokat, akkor meg fogod menteni magadat is, meg a hallgatóidat is. Csak emiatt merek ide állni. Úgyhogy, ha te beállsz az Isten dolgaiba még akkor is, amikor ott állsz a munkahelyeden, és lehet, hogy mindenki hülyének néz, gyógyiknak néz, elmentek otthonról, mert ezt figyeld meg, hogy így kellene csinálni, de neked Isten azt mondja, hogy figyelj, nem. Mindenki arra megy, te árral szemben, neked arra kell menned. És akkor Isten, megáll téged. És emiatt meg fogja áldani azokat is, akik téged, körülötted vannak. Nekem nagy vágyam az, hogy a gyerekeim egyszer majd megismerjék az Istent úgy, hogy oda is adják az életüket. De nem tudok helyettük dönteni. De az, hogy látják, hogy a feleségemmel hogyan állunk meg, vagy néha hogyan bukunk el, vagy lehet még sokszor is, és hogy aztán miben keressük a megoldást, és mit csinálunk, na az sem mindegy. Hogy nem a harag van állandóan ott, meg nem a kételkedés, hanem tudod-e azt, hogy Isten gondoskodik rólad? Hogy ez olyan jó megtapasztalni. Kérlek, hogy gondoljatok egy olyan dologra most, amikor nagyon erősen megtapasztaltátok az Istent. Biztos volt olyan. Ha úgy ülsz itt most, hogy még nem adtad oda az életedet, akkor nyugodtan add oda, mert megfogod. Lesz majd példa rá az életedben. És az van a 103. Zsoltárban, hogy áldjad lelkem az Urat. És ne felejtsd el, hogy mennyi jót tett veled. Kérlek, hogy ebből táplálkozz, és ha nehéz helyzetben vagy most, vagy olyan dologban, amikor aggódsz a családtagodért, hogy hogy lesz majd. Aggódsz a feleségedért, hogy hogy lesz majd. Aggódsz a dolgaidért, haragszol valakire, megbántott vagy, vagy nem tudsz megbocsátani. Akkor kérlek téged, hogy ne habozzál és kapaszkodj bele, és még ma, ha az Isten megszólított, még ma reformáld meg a gondolataidat. Reformáld meg a lelkedet. Hogy van most a lelked? Hogyan fogsz oda menni majd a munkahelyedre holnap? Szeretném nektek elmondani, én akárhányszor csak megtehetem, igyekszem ezt mondani. Legfőképp magamnak, hogy amikor otthon a gyerekeimmel, ott vagyok meg a családommal, akkor ne legyen hiteltelen a viselkedés meg a beszéd. Hogy az Istennek nem vasárnapi keresztényekre van szüksége. Nem úgy kell ennek a dolognak történnie, hogy amikor a sziklából víz fakad, akkor halleluja. De amikor éppen nehézség van, akkor az Isten elhagyott. És nem akarok senkit megbántani. Nagyon sokan vannak közöttetek, akik tudom, hogy nálam ezerszer tapasztaltabbak. És tudom, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor sokszor elviszi az embert az aggodalom. Én is ezt úgy mondom nektek, nem mindaki tökéletes, ajaj, de jó lenne. Tökéletesek azt hiszem soha nem lehetünk, mert nem lehetünk pontosan ugyanolyak, mint Jézus Krisztus. De az igében az van benne, hogy hozzá hasonlóak lehetünk. Oda idomulva hozzá. Úgyhogy én ebben reménykedem. Ez bátorítanak titeket, hogy ez legyen a ti reménységetek is. És ha valami most visszatart téged attól, akkor tedd le az Isten elé. Tedd le még ma. Tedd le még ma. Mert itt az ideje annak, hogy megújulj. Itt az ideje annak, hogy amikor itt vagyunk virágvasárnapra emlékezve, akkor értsétek jól, ne legyen az egy fölösleges tény, ne legyen az egy fölösleges dolog, hogy Jézus bevonult oda. Nem azért csinálta, hogy csak legyen egy történelmi emlék. Sok mindenről beszélünk a történelemben, igaz? Beszélhetünk István királyról, beszélhetünk a honfoglalásról. Beszélhetünk a tatárjárásról, de egyetlen egy olyan történelmi emlék, vagy történelmi dolog sincs azóta sem a világban, ami ilyen erősen, ilyen szinten a mai napig életformálóan megmarad. Mert lehet mondani, hogy valaki átélte a világháborút, és az neki, meg sok mindenkinek milyen rossz volt. De Jézus nem azért jött, hogy úgy formálja át az életedet, hogy neked rossz legyen, hogy te belekerülj a géppuska tűzbe. Nem azért jött, hogy elvegyen tőled dolgokat. mondhatni, jött azért is, elvegye azokat a dolgokat, ami kételkedés és harag. Hanem azért jött, hogy megszabadítson. Hogy megszabadítson. Olyan jó mindig abba kapaszkodni, hogy akár hányszor az Isten elé megyek, akkor tudom, hogy meg fog hallgatni. Én ezt nem tudom megmondani, hogy miért hallgat meg. Vagy miért nem. Vagy miért egy hét múlva, vagy miért egy év múlva. Az biztos a tapasztalataim szerint, hogy amikor visszatekintek, akkor sok mindenre fény derül, hogy miért kellett erre várni egy évig. Nagyon sokszor tapasztalom azt én magam, hogy valamikor azért történnek meg később mondjuk így csodák, vagy ima meghallgatások, mert ahhoz, hogy az a dolog akkor ott megszülethessen, arra neked magad is el kell készülnöd. Nem minden dolog ilyen. Persze nem minden. Istennek ez a saját dolga, meg az ő belátása. Úgyhogy erre választ nem tudok adni, hogy kit gyógyít meg, és miért, kit nem, és hogyan. De 20 évig, és nagyon sokan tudnátok ide most előre jönni, bizonyságot tenni. Én úgy éltem, hogy megvolt a kis jó fiús szerep, és közben ment a buli, mentek a dolgok, egyszer még a füvescigit is kiszolgáltam. Meg nem mondjátok a gyerekeimnek. Vagy kipróbáltam. És nem volt jó. És nem volt jó látni, hogy az osztálytársaim középiskolában, akik egyébként versenybringás, meg kondis, meg nem tudom milyen szálkás srácok voltak, az érettségi végére teljesen szétestek a drogtól, a bulitól, az italtól. Annyira, hogy azokat a tanulmányokat, amiket megkezdtek, már nem is tudták folytatni. Nem is tudom, hogy most mi van velük. És ha te abban az áldott, ajándékozott helyzetben vagy, hogy itt ülhetsz, vagy máshol ülhetsz, ahol az Isten jelenlétében vagy, akkor kérlek téged, hogy ne habozz. Akkor se, hogyha hívő vagy. Mert attól, hogy hívők vagyunk, még az élet nem áll meg. Nem. Az Istennel való élet az nem egy tó. Nem ringatózunk a ladikban. Az egy folyó, néha örvényekkel, változásokkal, mert az Isten előre akar mindannyiunkat vinni. Egyenként is, mint a téglák, ahogy építik a falat, és így, mint egy fal, a gyülekezetet is. Úgyhogy szeretnélek titeket erre bátorítani, hogy álljatok oda az Istenhez még ma. Emeljétek fel a kezeteket, tegyétek le a haragot, a kételkedést, és aztán hagyjátok a többit Istenre. És amikor szól hozzád, akkor ne csak beszélj, hanem állj meg, és egy kicsit hallgasd is meg. Én tudom, hogy ez nehéz nekem, ez sokszor az, néha csak úgy darálom a dolgokat. Mi emberek szeretjük sokszor úgy használni Istennek a dolgait, mint hogyha előkapnánk a bankkártyánkat, lenne rajta egy jó adag pénz, és akkor beteszem, kiveszem. Beteszem, akkor kivettem, megnyomtam a... De az Isten nem használhatjuk így. Minden kérésedet elmondhatod. Csak hogy az automata az nem válaszol. De Isten meg igen és akar. Erre szeretnélek ma titeket bátorítani, hogy álljunk ma oda az Isten elé. És szeretném megkérdezni, de akkor, hogyha szabad vagy erre, megtennéd, hogy ha úgy érzed, hogy Isten szólt ma hozzád, vagy látod, hogy vannak dolgok, amiket egy kicsit át kell reformálni, vagy más szemüvegről, Isten szemszögén keresztül kell nézni, vagy le kell tenni az Isten elé valamit erősen. Megtennéd, ha szabad vagy rá, hogy felteszed a kezedet? Senki nem nagyon fog látni, mert úgyis mindenki engem néz. Köszi. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy amellett, hogy az igét tanulmányozod, és meglátod, hogy Isten milyen, és hogyan szabadít meg téged. Hogy hogyan szabadítja meg az embereit, hogy hogyan választja ki. Hogy amikor nincs hal, még akkor is van. Hogy amikor valahová megy, akkor azt mondják, hogy Uram, ha akarod, akarom, azt akarom, hogy meggyógyulj. Azt akarom, hogy emel fel a kezeidet, tedd le ide nekem most a haragot, magamra veszem, elviszem, és gyógyulj meg, és kelj fel, és járj. Ismerős az a mondat, amikor Jézus azt mondja, hogy azt hiszem, erről is volt szó most a vezetőben. Amikor Jézus azt mondja, hogy a hited menj el, a hited megtartott téged. Hát szeretnélek bátorítani, hogy úgy menj ma el. Hogy Isten ezt mondja neked. Hogy ezeket éld át. Hogy amikor Lázárt feltámasztotta, akkor azelőtt azt mondta, oda ment nyugodtan is. Nem mondtam-e, hogyha hiszel, meglátod az Isten országát. Úgy szeretnék én minden nap így élni. Ti nem vágytok erre? Hogy akármi van az életünkben, akármilyen, akkor azt tudjuk mondani, Uram, itt vagyok és hiszek. És hiszem azt, mint az asszony, aki tudta, hogy csak hozzá oda megyek mellé, hozzáérek a ruhájához, és attól kezdve minden rendben, és meggyógyulok. A vérfolyásos asszony. Ezek a történetek nem azért maradtak meg az írásban, mert akkora jó happy endek, hanem azért, mert ez megmutatja az isteni valóságot. Hogyha te az Istent választod, és az Istennel élsz, akkor abban előre kell lépned, előre kell haladnod. És hogy megtapasztald azt, hogy az Isten elhívott valamire, megtapasztald az Istennek a dolgait. Márpedig, aki Istennel él, az természet feletti dolgokat is fog tapasztalni. Lehet, hogy lesz olyan, amikor nagyon sokáig semmit. Fú, olyan is van. Sokszor hallom ezt, hogy ő is milyen karizmatikus, meg ez a gyülekezet is milyen karizmatikus. Hagyjuk ezt a karizmatikus dolgot. Ha elolvasod a Bibliát, egyszer veszed a fáradtságos, és végigolvasod, akkor látod, hogy az Istennel való élet csak is karizmatikus. Mert nem arra hívott el minket, hogy ott csücsüljünk és várjunk. Hanem arra, hogy beszéljünk vele, arra, hogy készek legyünk a dolgokra, arra, hogy amikor én nem bírom a dolgokat, akkor a feleségem odajön, és a feleségemen keresztül olyan dolgokat mond, hogy mindjárt talpra állok és táncolok. Biztos tapasztaltad már, hogy amikor ott van egy sima téglafal bevakolatlanul, és az időjárás viszontagságai érik, és fúj a szél, akkor látod, hogy a téglának részei ki vannak kopva. És ott van a többi tégla éhségben. És amikor ide bejössz, milyen jó érzés elmondani azt, hogy engem most nagyon kifújt a szél. És akkor a többi tégla meg odaül melléd. És megszeretget az Isten rajtuk keresztül. Arra szeretnélek titeket most kérni, hogy forduljatok oda a mellettetek levőhöz. És kérlek, hogy ha szívesen teszed, lehet, hogy valaki nem imádkozik szívesen, nem probléma, akkor csak hallgasd a másikat. Ha mind a ketten olyanok vagytok, hogy egymás előtt nem biztos, hogy szívesen imádkoznátok, akkor csak legyetek csendben. De kérlek, hogy mondjátok meg azt a szót egymásnak, hogy kérdezd meg tőle, hogy van a lelked, és mondd azt a szót. Ha esetleg az ige hirdetés végére már máshogy van a lelked valamivel, mert az Isten mondott neked valamit, azt is mondd meg. És imádkozzatok egymásért. Ne menjünk ma úgy el, hogy bárki is úgy menne ma el, hogy nem imádkoztak érte. Ha valakinek nincs társa, léci szóljon, mert akkor itt rendezzük a dolgokat. Vagy összeülünk hármasba. Jó? Imádkozzatok. Én meg majd lezárom.